délelőtti ige tanulmányunkat egy olyan igével szeretném indítani, ami az én számomra nagyon kedves, mert egy nagyon szép természeti képre utal. Tehát Példabeszédek könyve 4. fejezetéből a 18. vers. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Ugye milyen szép és egyszerű ez a természeti kép, amit itt mond az ige, a hajnal világossága. Ugye tulajdonképpen ez egy természeti törvény, amiről itt szó van. Hogyha föl kell a nap, akkor folytatódik az útja, egyre világosabb lesz egészen a teljes délig. Tehát, ahogy említettem is, természeti törvényként ez minden nap újra meg újra ismétlődik, és hasonlatként ezt a természeti törvényt állítja elénk. Ilyen, illetve ilyen kellene, hogy legyen az igazak ösvénye is. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akinek az életében nem előrehaladó, nem fejlődő, nem egyre nagyobb világosságot elérő az élete, a hit élete, a jellem fejlődése, akkor nem az igazak ösvényén jár, hanem valami más ösvényre tévedt már erről az ösvényről. Tehát az igazak útjáról beszél itt, és én azt hiszem, hogy mindannyian erre vágyunk, hogy ezen az úton járjunk, ezen az ösvényen, ami így folyamatosan és fokozatosan jut el a teljes délig. Több hasonlat is van a Bibliában arra nézve, hogy milyen hitbeli, jellembeli fejlődésnek kell történnie minden hívő ember életében. Ugye ilyen a növekedés, a test növekedésének a hasonlata. Pál apostol említ, hogy ne legyünk gyermekek, hanem jussunk el a felnőtt korra, folyamatosan növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Ilyen a gyümölcstermés hasonlata, ugye a növény is felnő, és utána gyümölcsöt hoz, mert ez a cél. Itt pedig ezt mondja, hogy az a cél, hogy eljussunk a teljes délig. Eljussunk a teljes világosságra az életünk minden területén. Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Nagyon sok helyen találkozunk a Bibliában a világosság vagy sötétség hasonlatával. És nyilván nem véletlen, hogy ezt a találó hasonlatot a Biblia olyan sokszor elénk állítja, hiszen a teremtéskor is, a Föld megteremtése után az élet első feltételeként Isten a világosságot hozta létre. Nézzük meg mindenek előtt, hogy kitől származik az igazi világosság, illetve az ellentétét is majd fogjuk olvasni. Jézus mondta a következőket János evangélium a 8. fejezetének 12. versében. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tehát Jézus ezt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, tehát tulajdonképpen igen, ő a forrása a világosságnak. És ezt most értsük ugye a lelki értelemben vett világosságot, hogy ő az, aki az igazság, a tisztaság, a jellemtisztaság mintája, példája, és aki által mi is ezt elérhetjük. Hiszen azt mondja Jézus, hogy aki őt követi, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tehát ez az igazak ösvénye, hogyha valaki Krisztust követi, a világ világosságát követi. A következő ige pedig az ellentétéről szól, Efézus beliekhez írott levél, 6. rész 12. versében, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. a sötétség fejedelméről mit mondhatunk. Ugye többes számban ír róluk, hiszen sajnos Sátán nincs egyedül, hanem vannak követői, akik szintén a sötétségnek a képviselői a mi földünkön. És ezt a sötétséget próbálják az emberek gondolataiban, lelkében elültetni. A sötétség fejedelme, Sátán, aki valamikor világosság volt. És ez azért olyan döbbenetes, mert ezek szerint lehetséges. Tehát, hogyha valaki nem követi a világosságot, valaki nem követi Krisztust mindenben, akkor nagyon könnyen a benne lévő világosság sötétséggé válhat. Ahogyan Sátán, aki valamikor hajnal fia volt, akiről azt mondja az ige, hogy fényes csillag, hogy a menny legnagyobb és legbecsültebb angyal fejedelme volt, ő sötétségé vált. És a sötétség fejedelmeként most ember tömegeket vezet maga után. És sajnos ezért most már a mi világunkat egyre inkább ez jellemzi, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Tehát ennek a másik hatalomnak, Sátánnak a birodalmává lett a mi földünk. És ugye azért jó, hogyha ezt az éles ellentétet mindig látjuk, mert sajnos emberek próbálják összemosni. Mintha a Sátán nem is lenne olyan nagyon gonosz, mintha azért néha-néha, szóval nem is olyan nagy baj, kis változatosságként ugye a rosszat is engedjük be az életünkbe. És talán mi sem veszük annyira komolyan, amikor őt követjük, hogy letértünk az igazak ösvényéről, letértünk a világosság Krisztus követésétől. Emlékszem egy esetre, egy fiatal lányjal beszélgettem, aki hívő keresztény volt, és hát egy esetben elhívott hozzá, és elmondta, hogy hát ő most úgy gondolja, hogy egy kicsit lazít. Szóval egy kicsit soknak találja már ugye azt a komoly hitéletet, és hát elmondta, hogy milyen területeken ő már azért enged ugye a világ befolyásának, és ő úgy gondolja, hogy ez nem olyan veszélyes, ez nem olyan nagy dolog, és ő jól érzi magát tulajdonképpen ebben az állapotban. És ahogy beszélgettünk, mondtam neki, hogy tulajdonképpen tudatában van-e annak, hogy ezzel ő kinek a szolgálatába állt. Tudatában van-e annak, hogy az ellenség Sátán mit akar elérni. És tudatában van-e annak, hogy milyen fájdalmat okoz ezzel Krisztusnak. Tehát amikor erről volt szó, és láttam, hogy nagyon-nagyon megrendült, akkor elmondtam ezt, hogy minden, ami sötét dolog, ami nem tiszta, nem igaz, hiába próbálja ezt kisebbíteni, az mind Sátántól származik. Szeretne Krisztus ellenségének a követője lenni, és az ő táborához csatlakozni. És akkor gondolkodott el olyan nagyon komolyan ezen, hogy nem éri meg. Nem éri meg az a kis laza öröm vagy élvezet, ami tulajdonképpen nem is tartós. Nem éri meg, hogy ekkora fájdalmat okozzon Krisztusnak, és nem éri meg, hogy Sátán táborát szaporítsa még ő is. Hát igen, nagyon sokszor ebben nem gondolunk bele. Szinte úgy vagyunk vele, hogy hát ez nem nagy ügy, nem nagy bűn, nem, talán nem is bűn, csak egy kis lazaság. Kicsit azért az embernek nem árt, hogyha nem veszi annyira komolyan azt a hitéletet, és majd aztán utána újra visszatér. De nagyon veszélyes, amikor az ember letér jobbra vagy balra, vagy akármilyen irányba erről az útról, mert már is a sötétség fogjává lesz. És a sötétségben könnyű eltévedni. És még más valamit is könnyű megtenni, és majd erről is lesz szó a következő igékben, csak nem akarok előre vágni. De az jó, hogyha tényleg látjuk már itt az elején, hogy igen, éles ellentétben van a kettő egymással. A világvilágosság, a Krisztus, ő az, aki által mi is a világvilágosságává lehetünk. Ő az, akit ha követünk, akkor tényleg el tud vezetni bennünket a tiszta, igaz életre. De hogyha nem őt követjük, akkor sajnos a sötétség fejedelmének a hatása alá kerülünk. Nézzünk meg még néhány igét, mit is jelent követni a világosságot. Tehát követni Krisztust. János evangélium a 3. fejezete 19. versétől olvasnám. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ugye döbbenetes dolog az, amiről itt ír az ige, mert azt mondja, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Hát hogyha ugye fizikai értelemben gondolunk a sötétségre, de gondoljunk bele, hogy szeretjük mi a sötétet. Azért igen, félelmetes dolog sokszor, igen, még félünk is, mert bizonytalanná teszi az embert, nem tudjuk, hogy a sötétben mi minden veszély fenyeget esetleg bennünket, mit rejteget a sötétség. De ugyanakkor azért mégis azt látjuk, hogy emberek egy része még ilyen értelemben is szereti a sötétséget. Tehát legalább olyan fél homály legyen. Tehát akkor úgy valahogy nyugodtabbak, mert fél homályban ugye úgy jobban eltűnnek azok a dolgok, amiket az emberek szégyelnek esetleg mások előtt. Szeretik az emberek a sötétséget. Szóval döbbenetes dolog ez, de tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a bűnözéseknek a nagyobb része is, ugye a sötétség leple alatt történik. Tehát, hogy ne lássa senki, ne vegye észre senki. Mintha úgy el akarnának rejtőzni még Isten színe elől is, holott nem lehet. Tehát itt azt mondja az ige, hogy akinek gonoszok a cselekedetei, az inkább a sötétségre megy, mert nehogy kiderüljön, nehogy világosságra jöjjön. Aki viszont, akinek nincs rejtegetni valója, így is mondhatnánk, hogy ezt mondja, hogy aki igazságot cselekszik, az a világosságra megy. Ugye ez is elgondolkodtató, mert sokszor úgy félünk attól, hogy bizonyos dolgokat megismernek rólunk, megtudnak rólunk emberek. Hogyha mi nekünk tiszta a lelkiismeretünk, ha tényleg úgy élünk, ahogy Krisztus nekünk példát mutatott, legalábbis erre törekszünk, akkor van rejtegetni valunk, akár a világ előtt, akár mások előtt, vagy Isten előtt van rejtegetni valunk. Nem éppen az lenne a cél, ahogyan itt mondja az ige, hogy a világosságra kell mennünk, éppen azért, hogy nyilvánvalókká legyenek a mi cselekedeteink, hogy azok helyesek-e. Ha őszinte vágyunk, hogy Krisztust kövessük, akkor ezt kell kérnünk, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, sőt, ő világítson be a lelkünk zugaiba is, és hozza felszínre azokat a dolgokat, amelyek talán még nem tiszták, és távol vannak tőle. Tehát, hogyha valóban jobban szeretjük a világosságot, mint a sötétséget, akkor még a bűneinket is szeretnénk felszínre hozni. Éppen azért, hogy szembesüljünk azokkal, és megszabaduljunk tőlük. Igen, ez az első nagy kérdés, hogy mit szeretünk jobban. Mihez vonzódunk jobban? Mi az, ami közelebb áll hozzánk, a sötétség vagy a világosság? A következő ige János első levele, első fejezetéből a 6.-7. vers. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az Isten világosság. Itt is azt mondja, hogy Krisztusról is olvastuk, hogy igen, ő a világ világossága. Ő az Isten fényét hozta el a mi világunkba. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Tehát Istenben valóban nincs semmi, nyoma sincs, és Krisztusban sem volt. Sátánnak nyoma az ő kísértéseinek mindenben ellenállt, azért mondta ezt Krisztus, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hát bennünk időnként van, sajnos. Ez, sajnos ő, mi rólunk ez nem mondható el, hogy bennünk nincs semmi sötétség. De ha még van, akkor viszont törekedjünk arra, hogy Krisztus világossága kiűzze ezt is. A sötétség ellen nem lehet másképp küzdeni, ugye ezt mindannyian tudjuk. És ezért is jó ez a hasonlat. A sötétséget nem tudjuk másképp legyőzni, mintha beengedjük Isten világosságát az életünkbe. A legrejtettebb zugokba is, ahol még esetleg sötét van. Mindenhova engedjük be, és akkor kiűzi a sötétséget. Kiűzi azokat a gondolatokat, azokat a vágyakat belőlünk, az önzésünket, ami még ott rejtve ott van valahol a szívünk mélyén. És ugye utána így folytatja, hogy azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, de sötétségben járunk, akkor hazudunk. Végül is igaza van János apostolnak, tehát ő ezt ugye, szerette volna így kiélezetten leírni, hogy igaz, igen, döbbenjünk rá, hogy hiába mondjuk, hogy mi őt követjük, hiába mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, ha sötétségben járunk, ha bűnök vannak az életünkben, ha a gondolataink, a vágyaink másfelé húznak bennünket, és még engedünk is ezeknek, akkor mi tulajdonképpen hazudunk. Viszont ha világosságban járunk, és ez egy nagyon érdekes és fontos megfogalmazás, amit itt mond, mert ha világosságban járunk, akkor ez nem azt jelenti, hogy rögtön és azonnal mi is tiszták és igazak vagyunk. Olyan értelemben igen, hogy ami bűnt megbánunk, és megtisztít bennünket tőle Krisztus. De lehetnek még rejtett dolgok, gondolatok, vagy a jellemünknek hibái, de ha világosságban járunk, akkor ez mit is jelent? De itt éppen ezt mondja, hogy Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. De azért jó ez a hasonlat, mert tudjuk, hogy ha csak olyan fél homály van a szobában, vagy ilyen villanyfény, akkor csak a nagyobb foltokat vesszük észre magunkon, mondjuk a ruhánkon, és attól igyekszünk megszabadulni. Aztán nem tudom, hogy ti jártatok már így, de én igen, hogy kimentem a napfényre, és akkor döbbentem meg, hogy hát ez tulajdonképpen nem tiszta, ami rajtam van. Tehát akkor derültek ki azok a foltok, amiben a szoba fél homályában, hogy így mondjam, még egészen tisztának tűnt. Tehát tulajdonképpen a világosságban járás, az ezt is jelenti, hogy a bevezető igény mondja, hogy egyre világosabb lesz. Ha egyre világosabb lesz a mi életünkben, akkor az azt is jelenti, hogy egyre több foltot észre fogunk venni önmagunkon. És lehet, hogy ettől megrémülünk, mert volt olyan hívő testvérünk, aki azt mondta, hogy hát amióta én hívő vagyok, én sokkal bűnösebb vagyok, mint az előtt. De ebben csak fél igazság van, mert nem olyan értelemben bűnösebb az ember, hogy ténylegesen több vagy súlyosabb bűnöket követel, hanem hogy jobban észreveszi. Hanem hogy most már bűnnek tartja azt is, amit eddig nem. Tehát ha világosságban járunk, akkor egyre több mindent fogunk felfedezni, egyre több foltot önmagunkon. És ha világosságban járunk, akkor juthatunk mi igazi önismeretre, mert nem egymáshoz hasonlítjuk már magunkat, hanem Krisztushoz, tehát az ő világossága fog rámutatni a mi foltjainkra. És akkor tud bennünket megtisztítani minden bűntől, mert hiszen ez a cél. Ahogyan a bevezető igénk mondja, hogy a teljes délig eljussunk, a teljes világosságig. Ez a cél, hogy minden bűntől megtisztítson bennünket Krisztus. Ahhoz pedig nekünk világosságban kell járnunk. Tehát, ahogy említettem is, ez a hasonlat azért is tényleg tökéletesen mutatja be a hívő ember életútját, mert nem azt mondja, hogy rögtön reflektorfény, nem azt mondja, hogy mi azonnal makulátlanok vagyunk, ahogyan elindulunk Krisztust követni, hanem azt mondja, hogy ezen az úton járunk, és fokozatosan és folyamatosan tisztulunk meg, mert segít bennünket a felismerésben, segít bennünket az ő igényének a nem csak megismerésében, hanem alkalmazásában is saját életünkre nézve. Segít bennünket abban, hogy a kis, úgynevezett kis bűnöket is a maga súlyának megfelelően lássunk, és meg tudjon tisztítani valóban minden bűntől. Következő ige, amire szeretnék még utalni, Efézusi Levél 5. fejezetének a 8. versétől 14. terjedő szakasza. Ugye itt gyakorlati megvalósításról beszél, hogy mit is jelent a világosságban járni. Milyen látható, hogy így mondjam, fogható következménye jele van. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, és igazságban, és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog, csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, ki alszol, és támadj föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Hát mit mond itt az ige? Világosság fiai. Hogyan járnak, hogyan élnek a világosság fiai? A világosságnak gyümölcse van. Látható következménye van, ez minden jóságban, igazságban, valóságban jelenik meg az ember életében. Ami az Úrnak kedves, azt cselekszi, aki a világosságot követi. És ugyanakkor a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel nincs közössége. Ez is érdekes, ez a megfogalmazás, hogy a sötétségnek gyümölcstelen cselekedetei. Tehát itt még csak nem is azokról beszél, amik, hogy mondjam, még a világ szemében is bűnök, tehát nyilvánvalóan bűnös dolgok, mert Isten hívő gyermekei számára talán nem azok a vonzók, vagy azoktól már elszakadt, de lehetnek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedetei is. Talán ismerős ez is számunkra. Tehát ami nem egyértelműen bűn, nem teszek vele rosszat senkinek, viszont mégis a saját lelkemnek ártok, értelmetlen, haszontalan, így is mondhatnánk. Haszontalanságokkal sokszor bizony lekötjük magunkat, a gondolatainkat is. Különösen napjainkban ugye kínálja ez számunkra a média, ugye most már az internet, hogy még ezt is megnézzük, hogy még azt is elolvassuk, hogy még ezzel is foglalkozzunk, ugye olyan dolgokkal, amelyekre tényleg csak ezt mondhatjuk, hogy gyümölcstelen, és a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivé válik. Akár mondjuk napjainkban, hogyha nagyon belemerülünk ezekbe a politikai csatározásokba, akár hogyha egyéb olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek nem visznek, nem vezetnek előre bennünket, csak háborog a lelkünk, a sok igazságtalanság, a sok bűn és gonoszság, ami van a világban. Jó, hogyha tudjuk, de ezt mondja, nem, ne legyen közösségetek, és, hanem inkább meg is fedjétek azokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy ne ezekkel foglalkozzunk többet. Tulajdonképpen ugye Sátán erre is törekszik, hogy az ő cselekedetei kössenek le bennünket, hogy ő mit végez ebben a világban, mekkora sötétségbe vezeti az embereket. De hogyha nem az Úr világosságával foglalkozunk, hanem a Sátán sötétségével, akkor ez lehúz bennünket, gyümölcstelenné teheti az életünket, mert csak a Krisztussal való élő és folytonos kapcsolatban teremhetünk gyümölcsöt. És ugye itt még hozzátesz, hogy melyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Hát napjainkban, ha égtelen, ha nem, mondják, és nem csak mondják, leírják, és országvilág, és mindenki előtt ott lehet, és sajnos mi is foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. De nem kell, hogy feltétlenül ezzel töltsük meg a lelkünket. Egy másik ige azt mondja a Filippi levélben, hogy amik csak igazak, amik tiszták, amik felemelő, jó hírűek, ezekkel foglalkozzatok. Tehát nem ilyen a sötétség cselekedeteivel, sötét dolgokkal foglalkozunk. Tehát ezzel is meg kell küzdenünk szinte nap, mint nap. És utána ugye itt hozzáteszi, hogy serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyogta néked a Krisztus. Ugye a sötétség még arra is való, hogy az ember elaludjon. Ugye a sötétben tényleg hát jobban tudunk aludni. Én legalábbis világosban nagyon nehezen tudok elaludni. Tehát a sötétség erre is jó. És ugye ismerős ez számunkra, a végidőknek egyik nagy-nagy kísértése Isten hívő gyermekei számára is az, hogy elalszanak. Gondoljunk a tízszűz példázatára, hogy mindannyian elaludtak. Éjfél felé járva. Ilyen a mi világunk, most már ott tartunk. Sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De nem törvényszerű, hogy mi is ebben a sötétségben éljünk és aludjunk. Hogyha nem is követjük azokat a gonoszságokat, amelyekre a sötétség fejedelme készteti az embereket. De mégis, még az alvás is ebben az időben nagyon veszélyes, a lelki alvás. Ugye ezért is mondja ez a felszólítás, hogy serkenj föl, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ne engedjünk ennek a kísértésnek sem, hogy ebben a sötétségben elalszunk lelkileg. Hogy nem vagyunk elég éberek, hogy nem figyelünk eléggé Krisztusra, nem keressük eléggé az ő akaratát, letérünk az ő útjáról. Tehát ezt mondja, hogy támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Tehát ugye itt is a világosság, a teljes világosság ragyogásáról beszél. Hogyha felébredünk, akkor felragyog nekünk a Krisztus. Tehát ezt szeretné Isten az ő népének felkínálni most is, hogy a Krisztus ragyogó világosságában járjunk. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy ebben a lelki, szellemi, erkölcsi sötétségben, amiben van a mi világunk, ismerhetjük Krisztus világosságát, az igazság tisztaságát. Gondoljunk bele, hogy rengeteg ember tényleg nincs annak se tudatában, hogy mi bűn és mi nem bűn. Csorba Győzőnek van egy verse, egy fohász tulajdonképpen az Úrhoz, és ezt mondja, hogy tornyosodik a bűn a szívemen. Már azt sem tudom, mi bűn, mi nem bűn. Normáim elmentek veled. Nincs már külön a sáros és a tiszta. Elkeveredtek bús hiányodon. Tehát amikor Isten nélkül és igazi, tiszta, valóságos, megfogható erkölcsi törvények ismerete nélkül élnek az emberek, akkor valóban ezt láthatjuk, hogy nem tudják, hogy mi bűn, mi nem bűn. Ahogyan Isten fogalmazott Ninivével kapcsolatban, hogy nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Mennyire kell nekünk értékelni azt, hogy felragyog a Krisztus, hogy az ő élete nem csak a törvény ismerete, nem csak az ige ismerete, hanem Krisztus életének a szemlélése által. Mi láthatjuk, hogy mi az igazság. Tudhatjuk, hogy mi bűn és mi nem bűn. Az a szomorú, hogyha ennek ellenére mégis elalszunk és elfeledkezünk erről, hogy ezt a nagy kiváltságot mi nem értékeljük sokszor igazán. Szeretnék néhány mondatot olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, a 10 tűz példázatával kapcsolatban. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent, és örvendezést Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaságban, ott nincs bűn. Ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Igen, hát ezt jelenti világosságban járni. Krisztus vallása, ez mondja, több, mint bűnbocsánat, elveszi bűneinket, és betölti ugye, a krisztusi jellemvonásokkal, a Szentlélek ajándékaképpen. Ugye mennyei világosságot jelent, örvendezést Istenben, énünktől megüresített szívet, Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Nem vágyunk mi erre? Mert sajnos időnként azért letérünk mi erről az útról. Nem mondhatjuk azt, hogy mindig Krisztus az Úr a szívünkben, hogy nincs bűn, mert ha Krisztus ott van, akkor ő kiűzi a sötétséget, a bűnt. Tehát ez az út az, amit hogyha követünk, akkor valóban a teljes délig eljuthatunk. Valóban a teljes győzelemre vezethet bennünket Krisztus. A következő, hogy itt a végidő veszélyeire utal az apostol első tesszalonikai levél 5. fejezetében, ugye az előző versekben mondja azt, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem. És így folytatja, de ti atyám fiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakjon ránt az üdvösség reménységébe. Igen, tehát itt miről beszél az apostol? Ti nem vagytok sötétségben, világosság fiai vagytok, tehát nem lephet meg titeket tolvaj módra az a nap, ugye Krisztus megjelenése. És ugye így folytatja, hogy ne is aludjunk, mint egyebek. Tehát a világosság fiai, ha elalszanak, akkor nagyon nagy veszélyben vannak. Ezért mondja, hogy a mi számunkra most ez az egyik legnagyobb veszély, hogy a sötétben könnyű elaludni. Ne is aludjunk, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Ébernek és józannak maradni akkor, amikor tényleg csak sötétet látunk mindenhol. Amikor azt látjuk, hogy szinte azt mondom, hogy körülöttünk mindenki alszik. Hogy itt elkábítják embereket a gonosz mindenféle hamis reménységgel és hamis biztonságérzetet akar adni. Nagyon könnyen belemegyünk mi is ebbe a lelki alvásba. Tehát ezért szól hozzánk is ez a felhívás, hogy ne is aludjunk, mint egyebek, legyünk éberek és józanok. Legyünk valóban világosság fiai, amíg mások alszanak körülöttünk. Különben nagyon lefelé tud húzni bennünket. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, amikor mások elalszanak. Mert sajnos az is döbbenetes, hogy igen, sajnos sokan így el tudnak aludni akkor is, amikor hallgatnak mondjuk egy Isten tiszteletet, és ugye fizikailag elnyomja az álom. De ez másokra is kihatással van. Tehát gondoljunk erre is, hogy ha látjuk azt, hogy ó, hát ő is alszik, nagyon nagy hatással vagyunk egymásra. Ugye ezért is mondja, hogy amíg mások alszanak, mi még inkább legyünk éberek és józanok ebben a helyzetben. Nyilván itt a lelki alvásról van szó elsősorban. És a következő, ami mi számunkra megint nagyon fontos és lényeges, hogy ha világosság fiai szeretnénk lenni, ez mit is jelent még? Nem csak azt, hogy bennünket minden bűntől meg akar tisztítani Krisztus, hogy a világosságban járás az a jó gyümölcsök megtermését is jelenti az életünkben. A krisztusi jellem formálódik ki, de ez azt is jelenti, hogy mi másoknak is tudunk világítani. És Istennek ez is a célja a mi életünkkel. Gondoljunk arra, amit Jézus mond a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága. De ez nyilvánvalóan csak akkor igaz, hogyha Krisztus, aki az igazi világosság, ott van jelen a mi életünkben. Péter első levele, 2. fejezete, 9. verse is úgy gondolom ismert mindannyiunk előtt, de itt is ezt a hasonlatot találjuk meg. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát arra választott, arra hívott el bennünket, hogy mi ezt képviseljük, hirdessük másoknak is. A sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Akkor ez nem maradhat rejtve. A világosság a sötétben fénylik, és ez törvényszerű, hogy fénylik. Nem lehet másképp. Tehát ez, ha akarjuk, ha nem, szinte azt mondja itt az ige, hogy az fénylik, az környezete számára nem marad rejtve. Ezért is mondta az Krisztus visszatérve a hegyi beszédhez, hogy úgy fénylik a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt sem lehet produkálni. Mert ha már mi akarjuk tenni, tehát hogy most akkor én jót cselekszem, és világítani fogok, ez olyan, mint egy zseblámpa, tehát egy ilyen irányított dolog, hogy én valakinek most akarok megmutatni, hogy nem erre van szükség, hanem arra, hogy igen, éljünk úgy, mint világosság fiai. Éljünk úgy, mint Krisztus követői. És akkor törvényszerű, hogy világítani fog az életünk. Törvényszerű, hogy ezt észreveszik a környezetünkben. És így hirdetjük annak hatalmas dolgait, és akkor nyilvánvaló, hogy nem csak a cselekedeteinkkel, akkor már a szavainkkal is. Ézsaiási jövendőlés is ismert, gondolom mindannyiunk előtt, a 60. fejezet első 3 verse. Ugye többször hivatkozik az új szövetség is rá. Kelj fel, világosodjál. Tulajdonképpen itt nem erről, szó szerint arról van szó, hogy add ki világosságodat, tehát ne rejtsd el. Mert eljött világosságod, vagy világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Ugye ez az ige azért is olyan ismert, mert hát ugye ez a mi reménységünk és várakozásunk, hogy ez megvalósulhat a mi életünkben is, és az Isten népe életében, a végidőben, hiszen ezt ígérte az Úr. de csak akkor, hogyha az Úr dicsősége láttatik meg rajtunk. Mert ezt a sötétet, ami most van a mi világunkban, ezt az erkölcsi szellemi sötétséget csak az Istentől származó fény, dicsőség tudja valamennyire szétoszlatni. Tehát ez akkor megint csak visszatérve erre a hasonlatra, itt minél nagyobb a sötétség, akkor nem, sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát azért egy sötétségben már egy pislogó gyertya is sokat jelent, nem? Hát igen, van valami kis, pici körben meg tudja maga körülvilágítani ezt a részt. És hogy ezt a, így mondjam, hasonlatot a valóságra alkalmazzam, hogy minél nagyobb a gonoszság, sajnos mi sokszor engedünk, hogy hát azért még mindig jobbak vagyunk, mint a világ, nem? Tehát nem vagyunk ilyen, meg olyan gonoszok, és nem cselekszünk ilyen vagy gonoszságokat, rosszaságokat, nem vagyunk hitetlenek, stb. Hát vannak jellemhibáink, de hát ugye kinek nincs. Tehát nagyon sokszor ezzel mentegetőzünk, hogy a világnál jobbak vagyunk, holott soha nem a világhoz kell, hogy mérjük magunkat. Ellenkezőleg, minél gonoszabb ez a világ, minél rosszabb, minél mélyebb a sötétség nekünk, annál tisztább, annál igazabb életre kell törekednünk. Minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb világosságra van szükség. Itt is erről beszél, mikor éjszaka borítja a népeket. Akkor az Úr dicsősége az, ami csak, ami ebben a sötétben fényt tud árasztani, és az embereket kivezetni ebből a sötétből. Tehát azért gondoljunk bele, hogy micsoda nagy ajándék ez, és milyen kiváltság, hogy az Úr dicsősége rajtad megláttatik, ezt mondja az ige. Ez az ígéret, hogy Krisztus tisztasága, igazsága betöltheti a mi életünket úgy, hogy ez másokra is ragyog. Szinte öntudatlanul, és nem úgy, hogy most ugye irányítjuk, hogy most így kell viselkedni, most jónak kell lenni, mert hát ugye Krisztus képviselem. Nem lazíthatunk akkor sem, amikor nem látnak bennünket. Akkor sem, amikor kevesen vannak. Akkor sem, amikor otthon vagyunk. Ugye sajnos mi nagyon sokszor ugye vigyázunk az emberek előtt, az utcán, vagy más idegen emberek előtt. Kevésbé vagyunk óvatosak akkor, amikor olyanok között vagyunk, akikkel ismerjük egymást. És sajnos a legközelebbi hozzátartozóink, a családunk körében meg még több mindent ugye megengedünk magunknak. Ezzel szemben, ugye Jézus azt mondja, mondjuk a gyertya világosságának a hasonlatával, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy vék alá tegyék, hanem hogy fényjék mindazoknak, ugye a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Minél nagyobb ez a világosság, annál nagyobb körben terjed ki a hatása is. De elsősorban a közvetlen közelünkben élők kell, hogy meglássák azt a világosságot, ami Krisztustól ered. És végül egy idézetet olvasnék ezzel kapcsolatban, Krisztus példázatai című könyvből. Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plantálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítük meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, a bárány menyegzői vacsorájához vezető utat. A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei, mutassák meg Uruk dicsőségét. saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük. Az igazság napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben, az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben. Tehát ez az a fény, ez az a világosság, amiről az ige is beszél, hogy az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Ezt a sötétséget csak az Istentől jövő fény tudja áttörni. És ugye erre vonatkozóan olvasok itt az idézetben, hogy igen, Krisztus jelleme, az ő szeretete, igazságossága kell, hogy a mi életünkben világosságként meglátszik. És az akkor hat a környezetünkre. Igaz cselekedetekben, igazságot hirdető szavakban, szentségről tanúskodó tettekben látszik az igazság napjának fénye. Tehát még egyszer akkor a bevezető igénk, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Akkor ez adjon nekünk reménységet, és akkor így haladjunk ezen az úton, hogy egyre világosabb lesz, egyre tisztább. Egyre inkább látjuk ugyan saját bűnösségünket is, de egyre inkább meggyőződhetünk arról is, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani, és győzelemre tud vezetni bennünket, és hogy Krisztus valóban minden bűntől meg tud szabadítani, a teljes délig el tud vezetni. Az ő dicsősége, az ő jelleme tükröződhet vissza a mi életünkben is. Hát ez a reménység adjon nekünk erőt a küzdelmeinkben, hogyha néha esetleg úgy is érezzük, hogy elalszunk, vagy ezt látjuk magunk körül, hogy mások alszanak, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek, hanem valóban járjunk a világosságban. Amen.